Ebben az előadásban az elektromos térrel, az elektrostatikus térrel, az elektrostatikus problémákkal foglalkozunk. Ahogy ide írtam, az áram valójában definícióként is felfoghatjuk, az áram a töltéssel bíró elemi részecskék egyirányú elmozdulása, mozgása vagy áramlása. Hogyha egyirányú minden esetben, akkor egyenáramról beszélünk, villamossátamból jól ismerjük, hogy az áram az időegység alatt átáramlott töltés mennyiséget jelenti, tehát Q per T hányadossával kapjuk meg az áramot. Ebből a töltés a Q, az az áram szorozva az idővel, és így a mértékegysége amper szekundum, amit coulombnak hívunk, és így írjuk. Teljesen általános esetben az áram egy időfüggvény, amely az időegység alatt átáramlott töltés mennyiséget jelenti, amikor is a szóban forgó időt minden határon túl csökkentjük nullához, és így egy deriváltat kapunk dq per dt formájában, amiből a töltés egy integrállal kapható meg ebben az alakban. A töltésnek az előfordulási formáit vizsgáljuk meg, beszélhetünk pontszerű töltésről, vonalmenti töltéssűrűségről, felületi töltéssűrűségről, illetve térbeli töltéssűrűségről. A legegyszerűbb a pontszerű töltés. A pontszerű töltést a jól ismert módon nagy Q betűvel szokás jelölni, ennek mértékegysége a nagy C-vel jelölt coulomb. Abban az esetben, hogyha a töltés valamely vonal mentén oszlik el, például egy végtelen vékony vonalon, akkor vonalmenti töltéssűrűségről beszélünk, és ezt kis Q-val szokás jelölni. És gyakorlatilag azt úgy kell elképzelni, hogy ezt a vonaldarabot felbontjuk kicsiny dl szakaszokra, és a Q-t, a kis Q-t úgy kapjuk meg, hogy határértékét képezzük a delta L-nek, amint az nullához tartozik, és ezt a delta Q per delta L mennyiséget számoljuk ki, ami gyakorlatilag a dq per dl-t jelenti. Ebből értelemszerűen a q integrál q kis q dl formájában kapható meg, vagyis egy ezen a vonal mentén integrálni kell az egyes részecskéken, az egyes elemi darabkákon a töltés sűrűséget, a vonalmenti töltés sűrűséget. Egyel bonyolultabb állapot, amikor a töltés az egy felületen oszlik el, például egy vékony héjszerű felületet a képzelünk, tehát az azt jelenti, hogy a Q-töltést ráejtjük, mint egy ráejtjük egy ilyen felületre, és ezen a felületen a töltés valamilyen módon szétoszlik. Ilyenkor a szigmával jelölt felületi töltéssűrűségről beszélünk. Elfelejtettem, hogy ennek a mértékegysége coulomb per méter, mert ennek a mértékegysége coulomb per négyzetméter értelemszerűen. Gyakorlatilag a szigma az a határértéke a delta Q per delta A mennyiségnek, amikor is a delta A-t minden határon túl csökkentjük nullához, vagyis egy dq per dA mennyiséget kapunk. Ha ismert a felületi töltéssűrűség eloszlása ezen a felületen, akkor a felületen felhalmozódott töltést a sigma dA integrállal lehet meghatározni. Teljesen általános esetben egy ρ-val jelölt térfogati töltéssűrűséget kapunk, amikor egy térfogaton belül, tehát ez egy térfogatot akar jelenteni, egy térfogaton belül valamilyen módon eloszlik a töltés, például gázokban, és ilyenkor a ρ az a határértéke a delta Q per delta V hányadosnak, amikor is a delta V nullához tart, és ez lenne a dq per dV mennyiség, és hogyha ismert a ρ térfogati töltéssűrűség, akkor a Q az integrál ρ dV-ként kapható meg. Tehát ez lenne a négy előfordulási formája a töltésnek. Az legegyszerűbb a pontszerű töltés, amelyet jól ismerünk, a vonalmenti töltéssűrűség kis Q-val jelölt coulomb per méter mértékegységgel, a felület mentén eloszló felületi töltéssűrűség, amelyet szigmával jelölünk, és kulomb per négyzetméter a mértékegysége, és végezetül a térfogati töltéssűrűség, amelyet róval jelölünk, és kulomb per köbméter a mértékegysége. Természetesen ezt úgy kell elképzelni, nézzük meg a legutolsó esetet, és képzeljük el, hogy itt van az origó. Az origóból mutat egy helyvektor például ehhez a kis térfogathoz. Ez a kis térfogat például egy kocka, és ebben a kockában található a ρ r-rel jelölt mennyiség. Ez azt jelenti, hogy a ρ, a térfogati töltéssűrűség, de ez igaz mindegyikre, a felületi, illetve a vonalmenti töltéssűrűségre is, hogy a helynek a függvénye lehet, sőt, a hely függvénye mind a három esetben. És balról jobbra a helyzet bonyolódik. Két nagyon fontos kísérletre hívom fel a figyelmet, az egyik a Millikan kísérlet. A Millikan kísérlet arról szól, hogy minden egyes töltés egy úgynevezett elemi töltésnek a többszöröse. Tehát, hogyha egy Q töltést fel akarunk venni, az mindig egy N egész szám szorozva az E-vel jelölt elemi töltéssel. Az elemi töltés az az elektronnak a töltése, és ez az elemi töltés az mínusz 1,602 szorozva 10 a mínusz 19-en kulomb. Tehát egy elektronnak a töltése mínusz, közelítőleg mínusz 1,6-szor 10 a mínusz 19-en kulomb, és a Millikan kísérlet eredménye az, hogy minden töltés ezen legkisebb elemi töltésnek az egész számú többszöröse. Másik nagyon fontos tapasztalati törvény az úgynevezett Coulomb törvény. A Coulomb törvény az egy erőtörvény. Az erőtörvény azt mondja ki, hogy az erő az az 1 per 4 pi epsilon szorozva Q1 szorozva Q2 per R négyzet. És természetesen egy irányt is kell hozzárendelni. A Coulomb törvény tehát azt mondja ki, hogy van két pontszerű töltés, Q1 és Q2. Ezek R távolságra vannak egymástól, tehát hogyha fel akarjuk rajzolni, hogy van két pontszerű töltés, Q1 és Q2, ezek távolsága R, és a kettő között ható erőt lehet így meghatározni. Az erő egyenesen arányos a töltésekkel, töltések szorzatával, és fordítottan arányos a távolság négyzetével, tehát ez egy inverz négyzetes törvény, amely nagyon lényeges az elektrostatika világában, hogy a nevezőben egy R négyzet szerepel. Ez pedig egy konstans, 1 per 4 pi epsilon. Epsilon később lesz szóra szó, a közegre jellemző állandó. A Coulomb törvény mellé nagyon fontos az, hogyha a két töltés azonos előjelű, tehát például két pozitív, akkor ezek a töltések egymást taszítják. Negatív előjelű töltések is taszítják egymást, viszont ellentétes előjelű töltések vonzák egymást. Ez nagyon lényeges, hogy a Coulomb törvénynél ezt a bizonyos irányt is meg tudjuk adni. Jobb akkor, hogyha a Q1-nek és a Q2-nek a szorzatát abszolút értékbe tesszük, mert így csak az így az erőnek a nagyságát kapjuk meg, és ez az irány pedig az előbb említettek alapján meghatározható. Tehát ez két rendkívül fontos tapasztalati törvény. A töltés tehát elektromos erőteret hoz maga körül létre, ahogy a számos kísérlet megmutatja. Nagyon fontos, hogy ennek leírására az úgynevezett elektromos térerősséget fogjuk használni. Az elektromos térerősség az az F egyenlő Q szor E alapján írható fel. Van egy töltés, amelyet itt Q-val jelölünk, ezt a töltést behelyezzük egy elektromos erőtérbe, és erre az elektromos erőtérre valamely F erő hat. Gyakorlatilag a bizonyos elektromos térerősség az E, az az F per Q. Tehát, hogyha a töltés egységnyi lenne, akkor az elektromos térerősség, illetve az a bizonyos erő, amelyet itt kiszámoltunk, vagy meghatároztunk, azok egyenlő nagyságúak. Gyakorlatilag az elektromos térerősség egy arány az erő, illetve a töltés között. Ha felveszünk egy elektromos erőteret, amelyet valami létrehoz, például más töltés vagy más töltések, és ez az elektromos erőtér ebbe az irányba mutat, akkor a pozitív töltésre, amelyet nagyon sokszor próbatöltésnek is hívunk, akkor a pozitív töltésre ható erő iránya megegyezik az elektromos térerősség irányával, a negatív töltés, például egy Q1-es töltésre pedig ilyen irányú erő, vonzó erő fog hatni. Azt is szokás mondani, hogy az elektromos térerősség a pozitív próbatöltésre ható erő irányával egyezik meg minden egyes pontban. Az egyenlő F per Q-ból az elektromos térerősségnek a mértékegységét ki tudjuk számolni, meg tudjuk határozni. Most vektorok mennyiségeket elhagyva és csak a mértékegységekre koncentrálva azt kapjuk, hogy ez Newton per Coulomb. A Newton az a vevé egyenlő F szer S összefüggésre gondolunk, tehát a munka, az erő és az elmozdulás között, akkor az erő az a munka osztva az elmozdulással, tehát egy joule per méter mértékegységet kapunk ide. Alulra pedig az előbb említett amper szekundumot kapjuk ugye a coulombnak megfelelően. A munka az felírható a teljesítmény szorozva az idő formájában is, ha a mértékegységekre gondolunk, tehát a joule az a watt szekundum, a watt szekundum pedig volt amper szekundum, a méter levisszük ide, és az amper szekundumot ide. Amper szekundummal lehet egyszerűsíteni, és látható, hogy volt per méter az elektromos térerősségnek a mértékegysége. Nagyon sokszor a volt per méter helyett a gyakorlatban a kilovolt per centimétert szokás használni, és ha át akarjuk váltani, akkor 1 kilovolt per centiméter az egyenlő 10 az ötödiken volt per méter. Például 1 centiméter levegő átütéséhez 10 kV-ra van szükség nagyjából, vagy 20 kV-ra, esetleg 30 kV-ra, de jegyezzük meg a 10 kV-ot, ami azt jelenti, hogy 1 cm levegő átütéséhez körülbelül 10 kV-ra van szükség, tehát az elektromos térerősség, amely itt létrejön, az 10 kV per cm. A Földön körülbelül 100 volt per méter az elektromos térerősség értéke egy sík terepen. Az elektromos térerősség tehát egy rendkívül fontos mennyiség, amelynek segítségével leírjuk az elektrostatikus teret. A következő fontos mennyiség a munka. A munka vevé az az integrál FdL. Vagyis, hogyha két pont között jelöljük a két pontot A-val, illetve B-vel, hogyha két pont között egy elektromos térben valamely töltést át akarunk vinni, A pontból B pontba, akkor ezen integrál által meghatározott munkát végzi a tér. Az F helyére be tudjuk helyettesíteni a Q-szor E mennyiséget, és a Q, mivel konstans, kiemelhető az integrál elé, tehát Q integrál A-tól B-ig E dl. Most utóbbi mennyiség, vagyis az integrál E dl, az A és a B pont között, ezt feszültségnek hívjuk, és U-val jelöljük. Láthatólag a mértékegysége a volt, hiszen az E-nek a mértékegysége volt per méter, a dl mértékegysége méter, és a kettő eredménye az, hogy a volt mértékegységet kapjuk. A feszültség tehát, ha megnézzük ezt a definíciót, a feszültség tehát az elektromos térerősség L görbe menti integrálja lesz, ahol az L görbe az az út, ahogy az A pontból a B pontba átvisszük ezt a töltést. Tehát ha megnézzük, a vevé az Q szor U, ez egy jól ismert összefüggés. Vagyis a feszültség energetikai viszonyokat fejez ki ebben az esetben, gyakorlatilag egy hányados az elvégzett munka, illetve a töltés között. Lényeges és tapasztalati tény, hogyha egy zárt úton végzünk munkát, egy zárt úton visszük végig ezt a töltést, akkor a körintegrál FDL minden esetben nulla lesz egy ilyen elektrostatikus térben. Az elektrostatikus tér valójában csak annyit jelent, hogy álló, vagyis nem mozgó töltések hozzák azt létre. Egy ilyen elektrostatikus térben, hogyha egy zárt úton viszünk végig egy töltést, akkor az elvégzett munka gyakorlatilag nullát fog adni eredményül. Az előzőek alapján ez azt is jelenti, hogy a körintegrál EDL az nulla, tehát az elektromos térerősségre ugyanez az összefüggés igaz lesz. Tehát körintegrál EDL az nulla egy elektrostatikus térben. Ez későbbiekben egy nagyon fontos törvény lesz. Osszuk el ezt A-val, pontosabban delta A-val. Akkor azt kapjuk, hogy 1 per delta A körintegrál E dl, és végül zsugorítsuk nullává egy ponttá ezt a delta A felületet. Azt még nem mondtam el, hogy mi ez a delta A felület. Ugye itt egy zárt úton visszük végig ezt a töltést. Ez lenne a zárt út, itt lenne az eleje, végigmegyünk, itt lenne a vége. Ez lesz itt a delta A felület, ez pedig itt az L görbe. Hogyha ezt az összefüggést elvégezzük, akkor ez pontosan a rotációnak a definíciója, tehát az elektromos tér rotációja itt nulla. Ami azt jelenti, hogy az elektromos tér örvénymentes. Gyakorlatilag a körintegrál EDL egyenlő nulla, az egy integrális alak, a rotáció E egyenlő nulla, ami ugyanazt fejezi ki, az pedig egy differenciális alakja ennek az örvénymentes térnek. Ebből a mennyiségből, pontosabban ebből a felírásból egy nagyon fontos összefüggésre szeretném még felhívni a figyelmet, hogy az erő ilyen irányban mutat például, és az erő irányára merőleges a DL, ahogy az integrálást végezzük, akkor az F-nek, illetve a DL-nek a skaláris szorzata az nullát ad. Vagyis, hogyha az erőtérre merőlegesen mozgatjuk a töltést, akkor munkavégzés nem történik, ahogy ebből a integrálból, pontosabban az integranduszból ez kiolvasható. Még egy nagyon fontos összefüggés van, hogy van egy A pont és van egy B pont, amely között egy töltést mozgatunk, az megtehetjük akármilyen úton. Például ez egy egyes út. Egy másik út, amely teljesen más alakú és más irányba megy. Teljesen mindegy, hogy ezen az egyesen, ezen a kettesen, vagy akár hanyas úton visszük el a töltést, a munkavégzés ugyanakkora lesz. Ezt könnyedén be tudjuk bizonyítani a körintegrál EDL egyenlő nulla alapján. Ugyanis azt jelenti, hogy a körintegrálban végighaladunk először az egyesen, majd ebben az irányban a kettesen, és visszajutottunk az A pontba, ez azt jelenti, hogy egy zárt görbe mentén visszük a töltést. Tehát integráljuk A-tól B-ig az E dl-t, majd integráljuk B-től A-ig az E dl-t. Ez biztos, hogy nullát fog adni, hiszen ebből indultunk, hogy ez egy tapasztalati törvény, itt látható a tapasztalati törvénynek a felírása. Igen ám, de hogyha B-ből A-ba visszük az integrált, és ezt megfordítjuk, akkor itt az előjel egyszerűen megváltozik. Ez azt jelenti, hogy integrál A-tól B-ig E dl mínusz integrál A-tól B-ig E dl az egyenlő nullával. Itt még nagyon fontos dolog, hogy ezt jelöljük egyessel, hogy ez az egyes úton megyünk oda, és ezt jelöljük kettessel, hogy a kettes úton megyünk vissza, hiszen így meg tudjuk különböztetni a két integrált. És mivel ez egyenlő nullával, ezt a jobb oldalat áthúzzuk, és ez a kettő egyenlő lesz egymással. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik úton történik a munkavégzés. A feszültség mellett nagyon sokszor említjük még a potenciál kifejezését. A potenciál egy rendkívül fontos mennyiség, ezt ide fogom felírni, tehát a potenciál. A potenciál valójában egy rögzített alapponthoz, például a Földhöz, egy rögzített alapponthoz mért feszültséget jelenti. A potenciált phi-vel szokás jelölni, például kis phi-vel, általánosan szokás nagy phi-vel is jelölni, például, hogyha egyenáramú jelenségekről van szó. Egy A pontnak a potenciálja például azt jelenti, hogy az az UA nulla, tehát ahogy említettem, egy nulla ponthoz mért feszültségről van szó. Ezt a következőképp definiáljuk, hogy integrál A pontból a nulla pontba EDL. Itt az integrálási határok nagyon fontosak. A nulla, vagyis az alappont helye a felső integrálási határ, és ahonnan indulunk, tehát aminek a potenciált akarjuk meghatározni, az az alsó integrálási határ. Ez egy nagyon fontos összefüggés. Tehát egy A pont potenciálja integrál A-tól nulláig EDL lesz. Az előbb említett helyen, tehát az A pont és a B pont közötti feszültséget, vagyis az UAB-t, ki tudjuk fejezni a két pont potenciáljának a különbségével. Tehát az UAB jól ismert, hogy az phi A minusz a phi B. Tehát ezen pont potenciáljának és ezen pont potenciáljának a különbsége az pontosan az UAB, tehát a két pont között mérhető feszültség. Valahol vegyünk fel egy nulla pontot, például az egyszerűség kedvéért itt, és eljuthatunk az A-ból B-be úgy, hogy elmegyünk először a nullába, és ebből a nullából egy valamilyen úton elmegyünk a B pontba. Tehát integráljuk gyakorlatilag A-ból nullába az EDL-t, tehát ezen az útvonalon, utána hozzáadjuk a nullából a B-be menő szakaszon az EDL-t, és hogyha megnézzük, az integrálási határt megint felcserélhetjük, tehát integrálunk A-ból nullába EDL-t, mínusz, integrálunk B-ből nullába EDL-t, akkor pontosan a phi A minusz phi B-t kapjuk meg. Igen ám, de ezen az úton, ahogy az előbb megbeszéltük, ezen az úton végzett munka, vagyis a feszültség ugyanakkor lesz, mint ezen az úton, ami azt jelenti, hogy ez az egyenlő integrál A-ból B-be EDL. Ezt pedig itt bizonyítottuk be, hogy teljesen mindegy, hogy melyik úton haladunk, a két mennyiség egymással megegyezik. És ez lesz a feszültség az A és a B pont között, ahogy ezt itt már definiáltuk. Tehát még egyszer. A potenciál valamely rögzített alapponthoz mért feszültség, a rögzített alappont helye a felső integrálási határ, és aminek a potenciáját meghatározzuk, az az alsó, és az elektromos térerősségnek a vonal integrálja lesz. A feszültség két pont között a két pont potenciáljának a különbség, ahogy azt jól ismerjük, és A pontból B pontba eljuthatunk úgy, hogy a nulla pontot útba vesszük, ez látható itt a felírásban, de eljuthatunk úgy is, hogy rögtön az A-ból B-be jutunk el, ahogy azt itt írtuk fel. És ez a kettő megegyezik egymással. Itt a jobb oldalon a feszültség látható, a bal oldalon pedig, hogyha elvégezzük az integrálási határok felcserélését, akkor megkapjuk a potenciát. Ami azt jelenti tehát, hogy a feszültség valóban két pont potenciájának a különbsége lesz.